Leletek. Gondolattöredékek a közelmúlt eszmecseréjéből, szakmai közösségek vitáiból, tematikus pódiumbeszélgetésekből, a tudományos és közéleti konferenciákon rögzített előadásokból. Civil leletek. Szövegtöredékek a frissen feltárt összefüggésekből, szakmai elemzésekből, közösségi javaslatokból. Vág András és Vicsek Ferenc sorozata.
Jó napot kívánok! Nagyon rég nem volt ilyen Magyarországon, hogy két politikus, egy kormánypárti és egy ellenzéki közönség előtt vitatkozzanak. A kezdeményezés a Tabumentes Országmentés közösségé, aminek az alapítója és egyben a vita vezetője is, Juhász Bence volt. Ő hívta meg Dajcs Tamást és Újhely Istvánt, hogy az uniós ügyekről vitatkozzanak. Át is adom a szót Juhász Bencének, a mai műsor szerkesztője, Vicsek Ferenc.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Tabumentes Országmentés 8. közéleti vitáján, akik pedig ma a kormányt és ellenzékét képviselik, Dajcs Tamás és Újhely István. Az első témánkat pedig az unióhoz való csatlakozásunk népszavazásával kezdenénk. Egyetért-e ön azzal, hogy a magyar köztársaság az Európai Unió tagjává váljon? Tették fel a kérdést 2003 tavaszán közel 8 millió választójogú polgár számára. Első kérdésem pedig az lenne a résztvevők felé, hogy önök szerint mivel magyarázható az, hogy a választópolgárok 55%-a nem érezte felkérve magát arra, hogy ezen a népszavazáson szavazzon?
A történelmi áttekintés mellett Újhelyi fontosnak tartotta megjegyezni, hogy ma már nem felelünk meg azoknak a kritériumoknak, amelyeket a felvételhez, az uniós felvételhez teljesíteni kellett, és szerinte a sargentini jelentés is erről szólt.
Ez az, amiről valójában például az úgynevezett sargentini jelentés szólt, tavaly szeptemberben. Mert hogy az volt a végkövetkeztetése, hogy a jogállamiságon elbukó Magyarország, hogyha most kérné a felvételét, akkor nem jutnánk be. Viszont ha már így feldobtad a labdát, akkor hoztam Tamásnak egy aláírásgyűjtőívet, amit rögtön alá is írhat. Mert hogy mi most indítottunk egy aláírásgyűjtést, amely azt szeretné, hogy aláírásommal támogatom, hogy Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagja maradjon. Szerintem ez egy olyan cél, amit aki komolyan gondolja, hogy Magyarországnak ott a helye, az akár alá is írhat. Ez a reklám helye volt a most indult aláírásgyűjtő akciónknak.
Ennek az aláírásgyűjtési akciónak ugyebár az a szlogenje, hogy európai szeretnék maradni. Most az a helyzet, hogy ez a szlogen, ez tökéletesen szimbolizálja azt a különbséget, ami az MSZP és a Fidesz, a teljes magyar ellenzék, illetve a kormánypártok között van, mert én tisztelettel szeretném a kedves jelenlévőknek és közöttük Újhely István képviselő úrnak elmondani, hogy nekem pedig az az álláspontom, hogy én magyar szeretnék maradni. És hogyha magyar maradok, akkor magától értetődő módon európai is vagyok, hiszen a magyar identitás az automatikusan egy európai identitást is jelent. Az MSZP szeretné megfordítani, mint ahogy oly sok újbaloldali, radikális európai politikai erő, azt a fantazmagóriát veszik a fejükben, hogy létezik nemzeti identitás nélküli európai identitás. Ez képtelenség.
Ha már erről az európai együttműködésről beszélgetünk, most 15 évvel a csatlakozásunk után rengeteg regionális, illetve globális problémán megy keresztül az Európai Unió, rengeteg problémával találkozik. A gazdasági válság, migrációs válság, klímaváltozás, keleten Oroszország támadja a szomszédos országunkat, Ukrajnát, nyugaton pedig egy más jellegű probléma, a Brexit okoz fejtörést. Ti mit gondoltok, melyik az Európai Unió számára a legsúlyosabb probléma ma és a következő 5 éves ciklusban?
Európai Unió szempontjából a legkomolyabb válság az a saját maga válsága. Hogy az európai közösség milyen úton indul tovább, hogy létrejön-e az Európai Unióban, először a parlamentben, ugye, hiszen annak a választását tartjuk május 26-án, majd ez beszivárog-e a különböző intézményekbe, létrejön-e az a blokkoló kisebbsége, az a zsaroló, populista, ultranacionalista, és az Európai Unió mai fejlődését egy század elejé korábbi laza együttműködésé visszafejteni akaró, egy harmad, 40%, 20%, nem tudom, hogy létrejön ez. Mert hogy van benne sajnos lehetőség. Nagyon sok országban, nem csak nálunk, nagyon sok országban erősödnek a populista, Európa ellenes erők. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy egyébként szükség van egy erősebb Európai Unióra, akkor azért beszélünk erről, mert az egységes Európai Unió kell, hogy megvédje a magyarságot és az európai térséget a globális kihívásoktól.
Az európai polgárokat, az európai kontinens felé áradó tömeges, illegális, migrációs áradattól nem tudta megvédeni. Az az igazság, hogy az Európai Unió intézményei és nagyon sok európai tagállam nagyon éles politikai, jogi nyomásgyakorlása támadásával szemben két tagállam volt képes kézzelfogható eredményt elérni a tömeges, illegális migrációs áradat megállítása kapcsán. Először Magyarország, az Európai Unió és így Magyarország déli határán felépített műszaki határzár, illetve a jogi határvédelem eszközeivel, illetve az elmúlt években pedig Olaszország volt képes olyan döntéseket hozni, amely döntéseknek következtében radikálisan mérséklődött az illegális migrációs
áradat. Engedd meg, hogy megkérdezzelek az Európa és Törökország közötti megállapodásról. Milyen véleménye van a kormánynak, illetve neked ez szerinted mennyire volt hatásos a migráció fékezésében, megállításában?
Törökország már az Európai Unióval kötött megállapodást megelőzően több mint 4 millió, elsősorban Szíriából Törökországba érkezett menekültet fogadott be, és nyújtott számukra ellátást a saját forrásaiból. És az Európai Unió hosszú időn keresztül nem volt képes meghallgatni Törökországnak azt a kérését, hogyha ilyen mértékű illegális migráns áradattal kell az Európai Uniónak szembenézni, akkor legyen már kedves az Európai Unió intézményesen segíteni Törökországnak ezeket az erőfeszítéseit. De visszakanyarodva egy mondat...
Bocsánat, miért szavaztátok le az ezzel kapcsolatos intézkedéseket az Európai Parlamentben? Minden olyan intézkedést, amely az Európai Uniót erősítené, és például megvédeni ilyen kihívásokkal szembe, arra te folyamatosan vagy tartózkodomat nyomsz, vagy nemet.
Mondjál már egy példát, légy szíves, István.
Most az elmúlt hetekben is.
Például?
Legutoljára például akkor, amikor az Európai Parlamentnek döntést kellett arról hozni, hogy milyen költségvetéssel indulunk neki a következő években, éveknek, ugye? Akkor ti tartózkodomat nyomtatok. Annak a költségvetésnek része az is, hogy hogyan tudjuk erősíteni például a közös határvédelmet, és az is, hogy például mekkora összeget tud szánni az Európai Unió arra, hogy az illegális migráció visszaszorítása érdekében kitoloncoljon illegális migránsokat. Hát nem ez a célja valahol Orbán Viktornak, ám, de ezt halljuk. Ezt is leszavaztátok, de azt is leszavaztátok például a parlamentben, hogy komoly források keletkezzenek az európai költségvetésben annak érdekében, hogy az unió határain kívül, tehát akár az afrikai kontinensen ott oldjuk meg ezt a problémát, hogy mielőtt a migrációs nyomás elér a határainkhoz. Ezeket sorra leszavazzátok.
Tisztelettel meghallgatom a türelmetlen észrevételeidet, de hogyha megengeded, akkor a házigazdánk azt mondta, hogy a személyeskedéstől tartsuk magunkat távol. Én nem a személyeskedés szándékával mondom, de lassan 5. éve vagy európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament működésének a rendjére vonatkozó legalapvetőbb szabályokkal szerintem már 5 hónap után tisztában lehet az ember. Az európai költségvetéssel kapcsolatban az, amit te mondasz, ilyen jogköre az Európai Parlamentnek nincsen.
Volt szavazás, vagy nem ilyesmi?
Ellenben az Európai Parlament a ti támogatásotokkal, és ezt nem baj, hogyha a jelenlévő kedves újságírókon keresztül a mai beszélgetésünk iránt érdeklődő magyar honpolgárok is tudják, az MSZP büszke, meldöngető támogatásával olyan előterjesztés lett megszavazva, amely előterjesztés radikálisan növeli a migráció menedzselésére szánt forrásokat, ez pedig
Tamás, hagyd kérdezzem meg, hogy amikor ilyen hatalmas migrációs nyomás alatt áll Európa, nem tartod legitimnek azt a törekvését az Európai Uniónak, hogy az illegális migrációt visszaszorítandó, kezelendő, az emberi szenvedést megakadályozó forrásokat növelje?
A helyzet az, hogy lehet, hogy őszintén gondolják sokan azt, hogy a tömeges, illegális migráció előtt szabad utat engedő európai magatartás, az egy humánus magatartás, megítélésem szerint nagyon kevesen vannak ilyenek, akik valami fajta szívjóságból ezt gondolják, sokkal többen egyszerűen csak elvtelenül ezt a egyébként totálisan téves elgondolást fogalmazzák meg. A helyzet az az, hogy az, ami a tömeges illegális migráció tekintetében Európában történt, az azt jelentette, hogy ahelyett, hogy azoknak az embereknek a gondján, problémáján segíteni próbálna az Európai Unió, akik abban a helyzetben vannak, hogy ők a jobb élet reményében az Európai Unióban gondolják az életük további részét leélni, ahelyett, hogy a szülőföldjükön, a saját régiójukban, a saját országukban az Európai Unió segíteni, ehhez képest sokkal többszörösen nagyobb forrásokat fordít arra az Európai Unió, hogy az Európai Unióba érkező, és az Európai Unióban is kirekesztett, nincstelen, teljesen reménytelen életkörülmények között élő emberek ellátására Európai Uniós forrásokat biztosítson. Teljes képtelenség. A humanizmus az azt mondatná, hogy egyébként azon nagyon keveseket leszámítva, és ez a leszámítva kifejezés egy roppant szerencsétlen, akik valóban menekültek, akik a politikai hovatartozásuk, a vallási meggyőződésük, háborús fenyegetés kapcsán, ami az életüket veszélyezteti, úgy szeretnének Európába jönni, hogy egyébként a saját hazájuk és Európa között nincsen egyetlen egy biztonságos ország sem. A világban a menekültügyi rendszer az teljesen egyértelmű, hogyha valaki valóban menekült, akkor menekült státusz iránti kérelemmel az ő hazájához legközelebbi biztonságos országban nyújthatja be ezt a menedékkérelmet. Szíria és Európa között fél tucat biztonságos ország van. Nem gazdag ország. Nem olyan ország, ahova az ember a jobb élet reményébe áthelyezni az életét, vagy oda vándorolna. De az a helyzet, hogy egyébként az európai baloldal képviselői szerint is az Európai Unióba érkező, az Európai Unióban magát egyébként a bejelentkezéskor menekült jogra jogosultnak beállító emberek több mint 90%-a nem menekült, hanem a jobb élet reményében Európába igyekvő ember. Az ő életüket nem oldja meg az, hogyha Európa kinyitja a kapuit. Egyébként iszonyú mennyiségű szociális társadalmi biztonsági problémát vet föl. Én vérlázítónak tartom, hogy egyébként az európai közbeszédből igyekeznek kiűzni azoknak a mondatoknak a megfogalmazását, hogy tisztelettel javaslom, hogy a tömeges illegális migráció megalapozottságáról beszélgessenek el azok a politikusok az éppen néhány napja Utrechtben történt terrorcselekmény halálos áldozatainak a családtagjaival, akiknek közvetlenül az Európába áramló illegális migrációs hullám biztonságot rontó körülményei miatt kellett ezt a családi tragédiát elszenvedni. És sajnos hosszan lehetne még sorolni azokat a terrorcselekményeket, amelyek egyértelműen az elmúlt esztendők, néha több mint az elmúlt 3-4 esztendő Európai Unió felé áramló illegális migrációs áradatával függenek össze. A helyzet az az, hogy bármit is mondanak a bevándorlást istenítő, bevándorláspárti európai politikusok, az Európai Unió több százmillió polgárának a retinájába beleégett az, ami 2015 óta Európában történik, az pedig nem más, mint sem, hogy bármilyen gondja, baja is van a személyes életében, egy olyan dolgot veszít el, amivel kapcsolatban még a gondolatában sem merült fel, hogy ezt elveszítheti, ez pedig a mindennapi elemi biztonság. A mindennapi elemi biztonságunkat veszélyezteti ez a tömeges illegális migrációs áradat, és ennek kapcsán bármit is mondanak az emberek, nem szélsőségesnek füllentett, meg populistának, meg ilyen-amolyan éppen divatos baloldali címkékkel illetett politikai pártok azok, akik becsapják az embereket, hanem az embereknek van elegük azokból az ostoba ideológikus politikai kategóriákból, amelyek meg akarják őket győzni, hogy a józan és szabályi alapján, a saját személyes tapasztalataik alapján levont következtetés az nem felel meg a valóságnak. Ebből van elegük az emberek.
Muszáj reagáljak. Tehát egy... Azt a javaslatot szavaztátok le, ami arra adna több forrást, hogy az unió határain kívüli megoldást, ott a humánus megoldást, azt az Európai Unió finanszírozni tudja. Pont. Kettő. Az európai jobboldal, a te pártcsaládod, pontosabban most éppen fel vagy függesztve, az a pártcsalád, ahol ti önkéntesen, vagy nem önkéntesen, de ezt majd gondolom kitérünk rá, mert én sem értem, meg akartam kérdezni Tamástól, hogy hogy van ez most, de ahol ti fel vagytok függesztve, az a pártcsalád, a jobboldal irányítja Európát, hát a migrációs ügyi biztos. Oda tartozik, oda, abba a pártcsaládba. Merkel asszony, akinek állítólag köszönhető egy bal lépés, vagy éppen jobb lépése, hogyha már politikai kategóriákat használunk, neki köszönhető egy olyan mondat, amire hivatkoztok évekkor. Hát nem így van.
A migrációs összecsapásban Újhelyi hosszabban ismertette a szocialisták álláspontját, visszautasítva nem véletlenül úgy tekergő vádakat, mintha a szocialisták az illegális migrációt támogatnák.
Hazudtok, hazudtok, Tamás. És még egy dolgot. Itthon Magyarországon azért valamit tisztázzunk. Hogyha azt nézzük, hogy migráns van-e itthon Magyarországon, hát én néhányat biztos tudok. Az egyik például, aki menekült jogi státuszkért, Gruevski. Nem tudom, hogy egyébként róla beszélünk-e akkor, amikor egy ország menekülteket akar befogadni. A másik típus, akik pedig jó pénzért arany vízumot vesz Magyarországon, ki tudja milyen mafia és egyéb háttérrel, bárhonnan a világról ide érkezve. Na ők vannak Magyarországon, ők ide akartak jönni, mert őket tárt karokkal fogadta a kormányzat. Nincs más ilyen típusú nyomás jelenleg Magyarországon, nekünk az itthoni problémákkal kell foglalkozni, azokkal a szociális kérdésekkel, amik a mindennapjainkat érintik, és remélem erről is fogunk tudni beszélgetni este, mert egyébként erre követelek én például a következő években több európai forrást, a szociális kérdések megoldására.
Hogy reagálunk arra, hogy 2018-ban a 2014-es adatok alá esett az Európába érkező menedékkérők száma? Ez minek lehet az oka, illetve fennmaradt továbbra is ez az erős migrációs nyomás, ami 2015-16-ban volt esetleg, vagy nem látunk ilyet már a jövőre nézve?
Nem vagyok gondolatolvasó, de hát ön által megfogalmazott kérdésre már korábban válaszoltam. Tehát a helyzet az, hogy az Európa irányában áramló tömeges illegális migráns áradat az alapvetően két fő útvonalon érkezik Európába. Az egyik a földközi-tengeri útvonal, a másik pedig a, most már ezt szinte mindenki készségszinten tudja, a balkáni migrációs útvonal. A balkáni migrációs útvonalon hihetetlen éles támadások közepette Magyarországon minden ellenzéki párt a lehető legdurvábban, a legalpáribb módon, a lehető legkeményebbnek gondolt módon, de támadta a kormánynak azt a döntését, hogy Magyarország déli határán, ami egyébként az Európai Unió határa, ott a műszaki határvédelem intézménye, a határkerítés felépüljön. Az MSZP legkülönbözőbb rendű, rangú tagjai a Fidesz székházánál tartottak tüntetést, és azt mondták, ha bármikor döntési helyzetbe kerül az MSZP, akkor lebontják a kerítést. A DK, a Jobbik, és nem szeretném felsorolni az összes kicsi, törpe és még annál is kisebb ellenzéki pártot, akinek a legkülönbözőbb rendű, rangú képviselői folyamatosan ellenezték ezeket a lépéseket. Ez a döntés ahhoz vezetett, hogy ezen a balkáni útvonalon radikálisan csökkent az Európába érkező illegális migránsoknak a száma. Világos, egyértelmű politikai akaratra van szükség, döntésekre van szükség, és ezeknek a következetes végrehajtására, és akkor ennek az egészen elképesztő mennyiségű negatív következménnyel járó jelenségnek a hatása radikális mértékben
csökkentető. Azért tértem vissza ezekre az adatokra, mert hogyha megnézzük az Eurostat számait, akkor azt látjuk, hogy a magyar határzár után ugyan csökkent a migrációs számok, viszont leginkább az EU és Törökország közötti megállapodás jelentette azt az esést a migrációs számokba. Ez mit jelent? Egy közös európai megállapodás az hatékonyabb volt, vagy beérett a határzár?
Az az igazság, hogy a gin tonic az attól gin tonic, hogy gin is van benne, meg tonic is van benne. Hogyha a gint kihagyom, akkor az egy tonic üdítő. Hogyha a tonicot hagyom ki, akkor pedig egy feles gint ittam. Tehát senki nem állítja egyébként, hogy a kőkemény, világos, egyértelmű, az Európa külső határait megvédő gyakorlati lépések, azok minden problémát megoldanak. Egy bizonyos, hogyha Európa nem így viselkedik, és minden érintett ország ezeket a döntéseket nem hozza meg, akkor bárkivel lehet megállapodásokat kötni, Törökországgal, az észak-afrikai országokkal. Ezeket a megállapodásokat feltehetőleg nem olvassák az Európába igyekvő, milliós nagyságrendben Európába igyekvő migránsok, és továbbra is illegális körülmények között be akarnak jönni az Európai Unióba. Tehát azt tudom mondani, hogy mondjuk a jobboldaliságra szeretnék kitérni. Azt nem tudom, hogy újhelyi képviselő úr által említett politikusok azok jobboldaliak vagy sem, de többen közülük az Európai Néppárthoz tartozó pártnak a tagjai. Sajnos nem az a helyzet, hogy az Európai Néppárthoz tartozó párt vagy annak a politikusa az önmagában ettől a ténytől fakadó, egyből a tényből fakadólag csak jó döntést tud hozni. Láthatóan az Európai Néppárthoz tartozó pártok, az Európai Néppárthoz tartozó pártok által támogatott kormányok és az Európai Néppárthoz tartozó pártokban politizáló politikusok, hogyha az Európai Bizottságban dolgoznak, tudnak rossz döntéseket is hozni. Az a helyzet, hogy itt azt gondolom, hogy véget ér a pártlojalitás, és nagyon világosan a magyar nemzeti érdekeket kell képviselni. Lényegtelen az a pártfegyelem, hogy A vagy B vagy C miniszterelnök az mely pártcsaládhoz tartozik. Lényegtelen az a kérdés, hogy A vagy B vagy C Európai Uniós biztos mely pártcsaládhoz tartozik. Ha olyan döntéseket hoz, amely a magyar embereknek, meg a németeknek, az országoknak, a franciáknak, az olaszoknak, és még ugyancsak hosszan lehetne sorolni a legkülönbözőbb európai nemzeteknek, az ott élő polgároknak rossz, akkor az a kutya kötelesség az embernek, hogy néven nevezze, hogy ez egy rossz döntés, és ezzel a döntéssel szemben fel kell lépni.
Röviden légy szíves, István, utána át is térnénk a néppártra. Föltettél egy kérdést,
és csak Tamás válaszol azóta rá, úgyhogy, de rövid leszek, megígérem. Történelmi pillanatot éltünk meg, remélem sokan fölvettétek. Hosszú-hosszú évek óta, amióta azt halljuk, hogy bevándorlás párti és bevándorlás ellenes politikai erők küzdelme a választás, és hogy a csúnya baloldal az, amelyik Európára és a saját nemzeteire tör, Dajs Tamás igent mondott, bevallotta, hogy bizony, tényleg igazam van, az európai jobboldal politikusai azok, akik ezeket a döntéseket hozták, és nem tudták kezelni az elmúlt években azt a migrációs nyomást, ami egyébként mostanra az utolsó két évre, pontosan olyan intézkedéseknek köszönhetően, amit te említettél, például a török megállapodásnak köszönhetően, vagy például a megemelt költségvetési keret, mert az idei költségvetésben is ugye már több pénz van a migráció kezelésére, nem menedzselésére. A kezelés az az, amiről beszélünk, amit az előbb én is mondtam, határvédelemre, a külső, az EU-n kívüli határon, az EU-n kívüli országokban való, a probléma gyökereiben való kezelésére. És nem arról beszélünk, Tamás, hogy egyébként mi például magyar szocialisták támogatnánk bármifajta illegális migrációt. Olyannyira nem, hogy múltkor át akartam neked adni a programunkat, és most végre át tudom adni, mert nem engedtetek be a Fidesz székházba. Oda fogom neked adni, és te aláhúzom.
Már éreztem, hogy nem voltak ott tagfelvétel.
Nem voltak felvétel, hála az égnek. Bár ugye sokan szerintem mostanában nem jelentkeznek a Fideszbe tagfelvételre.
Sokkal többen, mint hány tagja van.
Egészen pontosan benne van ebben a programban. A Magyar Szocialista Párt nem támogatja az illegális migrációt, és mindent megtesz az illegális migráció ellen. És az is benne van a programban, hogy a Magyar Szocialista Párt nem fogja a kerítést lebontani, mert hogyha ez a kerítés ma a biztonság érzetét erősíti a magyar társadalomnak, akkor az a kerítés ott fog állni. De szeretnénk egy olyan Európai Uniót, amelyben nincsen szükség kerítésekre sem a külső határainkon, sem pedig új vasfüggönyök felhúzására a különböző európai tagországok között. Nagyon-nagyon fontos, és a következő két hónap vitáira előre mondom neked, kérem, egyszer olvasd el a programunkat, hogy lásd, hogy mi van benne. Azt állítani, hogy a magyar kormány intézkedéseinek köszönhetően fordultak vissza milliók, és nem jöttek be Európába, hát ez teljes hületlenség.
Bocsánat, kérek csak, ha már igény van rá, legalábbis a részedről, akkor szeretném világossá tenni, hogy igen, az európai jobboldalon, az európai szocialisták, zöldek, kommunisták és mindenféle furcsa baloldali szerzetek körében szép számmal vannak bevándorláspárti politikusok. Tehát szeretném világossá tenni, hogy sajnos az Európai Parlament legnagyobb frakciója, az Európai Néppárt frakciója sem ment bevándorláspárti politikusoktól. Jó néhány az Európai Néppárthoz tartozó tagpártban politizáló politikus, aki az Európai Bizottságnak a tagja, azok bevándorlást támogató sorozatban a bevándorlást támogató előterjesztéseket fogalmaztak meg. Sajnos bevándorlás párti politikusok. Azt én nagyon, ha tényleg megkapom tőled a programot, ne dedikál, csak
adod.
Jó, oké, rendben. De én falni fogom ma este, már rögtön a meccs szünetében ezzel fogom tölteni a Csermely Liptű időt. Egy szó mint száz, azt szeretném mondani, hogy ha jól látom, akkor azért hátba támadott téged a pártot, mert 2015 és 19 között az összes bevándorláspárti előterjesztés személyesen te is megszavaztad. Ez egy nagyon furcsa helyzet. Azt mondtam még egyszer, hogy láthatóan hátba támadott a pártod, mert 2015 és 19 között az összes bevándorláspárti előterjesztést megszavaztad.
Nem így van. Állandóan ezt állítjátok, viszont én ennél taktikusabb voltam, mert figyeltem, és egyébként folyamatosan belefuttok. Egyszer már valamelyik kommunikációs szakemberetek ezt kiszúrta, hogy egyébként én nem szavaztam a nagy masszával együtt, mert mindig megnéztem, hogy hogyan szavazok, és ezért nagyon sok esetben kiszavaztam például a saját frakciómból ebben a kérdésben. Tudok neked konkrét példát mondani, az, amikor a múltkor visszajött az Európai Parlamentbe a humanitárius vízum kérdése, amit ti, hogy hívtok?
Migránsvízum.
Nem migráns vízumról van szó, humanitárius vízumról van szó. Abban szerepeltek olyan mondatok, meg ahogy visszajött a parlament elé, számomra elfogadhatatlan volt, és képzeld, de nem szavaztam meg. De ennek nincs jelentősége, mert másnaptól azt hallgattam az összes, mind az 500 orbáni médiumban, hogy egyébként a bevándorlás párti szocik benne újhelyik, hogy szavaztak. Meg se nézik, hogy mit csinálunk, hanem így unblock mindannyian folyamatosan.
Isten,
a politikai kommunikáció
változatai vagyunk. Beszéltünk már majdnem egy órát a migrációról. Egy kicsit térjünk át aktuál politikai vizet.
Ugye a tegnapi nap az egy szomorú nap Újhely István politikai karrierjébe, mert lehet, hogy a tegnapi napnak győztesei nincsenek, de hogy vesztese van, szép számmal, és közülük az egyik legnagyobb vesztes maga Újhely István, hiszen időt, energiát nem kimélve, minden követ megmozgatva, hetente fél tucat levelet irogatva az összes néppárti képviselőnek, meg ilyen-olyan néppárti korifeusnak, mindent megtett annak érdekében, hogy a Fideszt kizárják az Európai Néppártból. Erre mit tesz az Európai Néppárt? Nem zárja ki a Fideszt, úgyhogy sajnos Újhely Istvánnak így a tanácsköztársaságot megelőző nap az nem egy boldog nap a politikai karrierjében. Az Európai Néppárt az úgy döntött, hogy felállít egy olyan, gyönyörű a kifejezés, bölcsek tanácsát, három kiváló, nagy tekintélyű európai néppárthoz tartozó politikusból áll ez a testület, akik áttekintik az Európai Néppárt és a Fidesz és az Európai Néppártnak a viszonyát, és az Európai Néppárt elnöksége és a Fidesz arra a közös álláspontra jutott, hogy az Európai Néppártnak a tegnap ülésező testülete tudomásul vette azt, hogy ennek a háromfős bölcsek tanácsának a működési ideje alatt az Európai Néppárton belüli tagsági jogaival nem kíván élni az Fidesz Magyar Polgári Szövetség. Ugyanaz történt, mint ami 2000-ben az Osztrák Néppárttal kapcsolatban történt. Az Osztrák Néppárt akkor a fújfújnak mondott Szabadságpárttal alkotott koalíciót, és ugyanígy egy vének tanácsa jött létre, és az Osztrák Néppárt ugyancsak a saját döntése alapján befagyasztotta az Európai Néppárton belül a tagsági jogainak a gyakorlását. Ugye bár az izgalmas dolog, hogy Schüssel úr, aki most ennek a bizottságnak a tagja, akkor ő volt az osztrák kancellár. Annak idején, tehát 20 évvel ezelőtt Schüsselt vizsgálták, most Schüssel vizsgál, 20 év múlva, hogy Orbán Viktor fog valakit vizsgálni az Európai.
Hogy kérdezem, hogy miről szólt az a szavazás, amin ugye 190 és 3 arányba...
Amit előbb elmondtam, tehát ez ebből a szempontból, ami itt a... Félre magyarázások, értelmezések, wishful thinking gondolatok, ki mit szeretne belelátni ebbe, de hogyha kell, akár szó szerint is fel tudom olvasni az Európai Néppártnak ezt a döntését. A helyzet az az, hogy győzött a józan ész, és azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen pozitív a tegnapi tanácskozás kapcsán. Azt hiszem, hogy egy adott országban működő politikai párt, de egy európai politikai párt sem adhat nagyobb ajándékot a politikai riválisainak, mint hogy egy kezdődő választási kampányban, már pedig most mindjárt kezdődik az európai parlamenti választási kampány hivatalosan is, önmaga felszeletéréséhez kezd hozzá. Tehát az a párt együttműködését, egységét fenntartó döntés született, amit itt előbb idéztem, és majd nyilvánvaló, miután az európai polgárok majd döntenek, mind a 27. Azt gondolom, hogy nincs olyan ember, aki pontosan tudná, hogy most éppen a Brexit ügye hogyan áll, akár mind a 28 Európai Uniós tagországban. Egy biztos 27 országban lesz európai parlamenti választás, lehet majd tudni, hogy kiket, milyen számban, milyen arányban delegálnak az Európai Parlamentben, hogyan is néz ki az Európai Parlamentnek a politikai összetétele. Nyilvánvalóan azután kell a néppártnak és a Fidesznek és a néppártnak a további...
István, a te olvasatodban mi történt a tegnapi nap folyamán?
Elmondom az igazságot. Értem a magyarázkodást, sőt, vettem a fáradtságot, tegnap beültem Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójára, hogy ne csak azon kelljen gondolkodjak, hogy az itthoni kormánypárti sajtó címeit olvasom el összehasonlítva a kormánykritikus sajtójéval, hanem végighallgatom, hogy mit mondott a miniszterelnök. Ez magyarázkodás. Orbán Viktor politikáját úgy ítélte meg az európai jobboldal nagy családja, hogy nem hajlandó tovább eltűrni. Ezért felfüggesztették a tagságát az Európai Néppártban. Nincs olyan, hogy kicsit felfüggesztés, nagyon felfüggesztés. Egy példát hagy mondjak. Ma már találkozott egymással a tanács ülése előtt az összes néppárti kormányfő, ahova Orbán Viktor már nem ülhetett le az asztalhoz. Értjük, mit jelent ez Magyarország szempontjából? Ez azt jelenti, hogy addig, amíg ez a bölcsek tanácsa, a szégyenpadon ülő és az eredményét váró Fideszt vagy ki nem záratja, vagy meg nem erősíti a néppárti tagságában, addig az érdéke érvényesítő képessége a miniszterelnöknek, a cselekvő képessége a magyarság érdekében, az európai intézményekben a magyar miniszterelnöknek a nullával egyenlő. És én nem azt mondogattam a néppártiaknak, nem azért akcióztam annyit, hogy egyébként a Fideszt így vagy úgy kizárják, hanem azon könyörögtem, hogy vegye már észre a néppárt, vegye le a szemellenzőt, vegyék észre, hogy mit művel a magyar demokrácia tönkretételében a jogállamiság teljes sárbatiprásával az Orbán kormány. És akkor, amikor egyébként a néppárt megpróbálta menteni a menthetőt, CEU, plakátok levétele, bocsánatkérés, akkor mondtam, hogy ennek felfüggesztés lesz a vége, mert nyilvánvaló volt, hogy megpróbálnak valami kompromisszumot kötni. De tegnap reggel még azt mondta Gulyás Gergő, hogy ha felfüggeszték a tagságát a Fidesznek, ők bizony önként távoznak. Nyilván emiatt a zsaroló mondat lett benne, zsaroló mondat miatt lett a szövegbe beleírva, hogy közösen vagy önkéntesen. Hát de ki látott már olyat, hogy amikor egy diák rossz, egy tanuló nem végzi el a dolgát, és egyébként egyest kap, akkor különbséget teszünk az ellenőrzőbe beírt egyes kapcsán, hogy ő mondta maga, hogy hát én megérdemlem az egyest, vagy pedig a tanár magától írta ezt be. Ez ugyanolyan egyes, bármi is történt. Felfüggesztették a tagságát, és ennek egy politikai, nagyon fontos következménye még van. Orbán Viktor bukott politikus Európában. Bukott politikus Európában. Tavaly még tusványosan azt hirdette, arra tett ígéretet a sajátjainak, hogy bizony ő Európa valamelyik vezető politikusa lesz. Ebből már semmi nem lesz. Itt, hogyha tudjuk menteni a menthetőt Magyarország érdekében, akkor a néppárt talán visszakényszeríti a Fideszt egy normális politikai működésre. De én attól tartok, hogy radikalizálódni fog Orbán Viktor, mert ő neki állandó csatára van szüksége, ez csak május 26-ig tart, ez a kegyelmi állapot. Utána azt folytatja, amit elkezdett, hogy itthon mikor lesz bukott politikus, az a mi dolgunk elrendezni a magyar választóknak. És azt hiszem, hogy nyugodtan leszögezhetjük azt a tényt, hogy ilyen körülmények között a következő 7 éves költségvetésről tárgyaló Orbán Viktor meglehetős tehertétel a magyarságnak. Nem tudom, hogyan fogja tudni képviselni az érdekeinket egy ilyen felfüggesztett, de mégiscsak egy nagy karót jelentő döntés után.
Tamás, mielőtt felolvasod a néppárt közleményét, láttam, hogy már előkészítetted. Te személyesen melyik európai pártcsaládban folytatnád a képviselői karrieredet tovább?
Az Európai Néppárt frakciójának vagyok a tagja, és az Európai Néppárt frakciójában fogunk holnap-holnap után is dolgozni. Az Európai Néppárt frakciójának második embere Szájer József, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség politikusa, az Európai Néppárt frakciójában tevékenykedő Fidesz delegáció egyik tagja, Járóka Lívia, aki az Európai Parlament egyik alelnöke. Ennyit csak az érdekérvényesítő képességről. Én két dolgot szeretnék mondani. Tehát az atomnagyítóval is nehezen látható kettőfős MSZP-s delegáció az Európai Szocialisták frakciójában szerintem arra nem alkalmas, hogy észrevegyék, hogy bementetek a frakciülésre. Hát valljuk be, most két ember bejött, vagy két ember kiment, hát ez a statisztikai hiba határon belül van, és ez nem azért van így, mert bárki rosszindulatulag így döntött. István, a helyzet az az, hogy a magyar polgárok azok európai parlamenti választásról, európai parlamenti választásra folyamatosan megvonták tőletek a bizalmat. 2004-ben 9 képviselőtök volt, 2004-ben 9 képviselőtök volt, 2009-ben 4 képviselőtök volt, és a fantasztikusan magyar érdekekért kiálló politikátokat úgy honorálták a magyar polgárok, ez ironikus volt, nem álltak ki a magyar érdekekért, az MSZP-sek sohasem magyar allergiában szenvednek, és ez viszketés okoz nekik az egész testfelületükön. Azt pedig azzal honorálták, hogy 2 darab képviselőtök maradt, ha ez a dolog folytatódik tovább, és a pártelnök meggondolja magát, akkor még te se leszel európai parlamenti képviselő, mert a lista vezető az a szocialista párt elnöke, mint húzó név. Valószínűleg a jelenlévőknek a fele a nevét se tudja, de ő a húzó név. Na most, amit szeretnék mondani, István, ha azt állítod, hihetetlen farizeus módon, krokodil könnyeket hullajtva a magyarság érdekérvényesítő képessége kapcsán, hogy szerinted azzal a döntéssel, hogy a Fidesz egy néppárton belüli folyamat idejében saját döntése alapján felfüggeszti a tagsági jogainak a gyakorlását. Tehát már ezt is olyannak állított be, hogy most eljött a világ vége, mert hogy a magyarság érdekérvényesítő képessége az radikálisan lecsökkent, akkor amit te csináltál, hogy még egyszer mondom, kibicként beleugatva egy másik párt tagjaként az Európai Néppárt belső ügyeibe minden követ megmozgattál annak érdekében, hogy a Fideszt kizárják, akkor tudatosan azért cselekedtél, hogy még gyöngébb legyen a magyarság érdekképviselete.
Tamás,
tehát,
nem.
Tehát határozottan nem, hanem a azért, magyarság ellen cselekedtél, a te logikát szerint.
Tamás,
ez egy hazugság,
azért,
amit mondasz,
hogy végre a pártcsaládotok tegyen minden lépést meg azért, hogy Orbán Viktor ne építhesse tovább azt a rendszert, aminek köze nincs az európai értékekhez. Erről szól a történet.
Én türelmesen végighallgatlak. Te azt mondtad, hogy ez a döntés, ez a magyarság rendkívül válságos időszakban való érdekképviseletét gyengíti. Te ennél 10-szer többet akartál, személyesen jártál el, tehát olyat cselekedtél, ami a magyarságnak árt. Én szívből gratulálok neked, hogy ezt végre ilyen nagy nyilvánosság előtt is...
Ez olyan magyarázat, mint az önkéntes felfüggesztés.
Nem fogom felolvasni
engedjétek meg, hogy
szöveget. Egyébként pedig tisztelettel azt szeretném mondani, hogy az egy érdekes dolog, hogy 2006-ban Magyarországon hivatalban volt a választópolgárok szavazatai alapján. Veletek szemben mi, akkor amikor 90 után valaki választást nyer, és olyan nyeri a választást, aki a mi politikai álláspontunktól eltérő álláspontot képvisel, ettől még az ő választáson szerzett legitimációját nem kérdezzük meg, ti folyamatosan megkérdezitek.
Hídlezárás.
Hivatalban volt egy kormány, ennek a kormánynak te államtitkárként voltál a tagja, és ez a kormány tucatnyi bírósági ítélet tanúsága szerint a legalapvetőbb emberi jogokat sárba tiporva saját honfitársaival lövetett. Emberek szemét lőtte ki. És ezzel az eljárással kapcsolatban egyébként az európai szocialisták azok a fülük botját sem mozgatták, és lelkesen ölelgették az akkori MSZP-t. Hogyha valami az európai értékekkel nem összeegyeztethető, az az, hogy bármennyire is tetszik, vagy nem tetszik nekem az, amit valaki megfogalmaz az utcán egy demonstráció keretében. De hogy nyilvánvaló karhatalmi erőszakkal durván fellépnek ellenünk, és még egyszer mondom, nem politikai vélemény, vagy Morvai Krisztina akkori jogvédő munkásságának a része, független magyar bíróság, még 2010 előtt meghozott ítéletei jó részt, tehát még azt sem lehet mondani, hogy ez a gonosz Orbán-féle hatalom az már befolyásolta a bíróságok függetlenségét, tehát Orbán-féle hatalom még a láthatáron sincsen, úgy döntöttek, hogy az egyébként jogszerűtlen volt. Tehát az emberi jogok tiszteletben tartását illetően én több szerénységet, több visszafogottságot szeretnék kérni tőled, mint a lövető Gyurcsány kormány volt államtitkától.
Hogyha én most azt mondom neked, hogy akkori államtitkárként, tehát nyilván van felelősségem, semmi közöm nem volt nyilván a rendőrség irányításához. Így utólag azt mondom, hogy valami elképesztő, hogy mennyire nem volt felkészülve az akkori rendőri vezetés, és nyilván nem az az állomány, akiket a Szabadságtéren, a TV-székháznál dobáltak molotov koktélokkal, de hogy nem volt felkészülve a rendőri vezetés ilyen méretű agresszióra, mint ami akkor történt az utcákon, és ezért nagyon súlyos hibákat követtek el. Ez így megfelel? Mert szerintem ez így korrekt tőlem, hogyha ezt jelzem. De akkor csak mondom neked, akkor te meg mondd ki, hogy az elmúlt 10 év meg leépítette a jogállamiságot.
A leghosszabb úton is csak az első lépés megtételével lehet elindulni. Ez az első lépés megvolt. Még jó néhány lépést meg kell tenned annak érdekében, hogy az hiteles legyen a kilőtt szemű embereknek. A kilőtt szemű embereknek. Nem rólam van szó.
Tamás, még egyszer mondom, akkor viszont azt is ismerd el, hogy az, ami a magyar jogállamisággal történt az elmúlt 9 évben, az köszönő viszonyban sincs az európai alapszerződéssel és az értékekkel és a mi érdekeinkkel. Ez így lenne korrekt, de ezt nem teheted meg, én megtehettem, hogy másikra mondok én
magatot. Az a határozott véleményem, hogy Magyarországon a jogállam az semmivel nincsen jobb vagy rosszabb állapotban, mint Németországban, Svédországban, Dániában vagy Franciaországban a jogállam. Sajnos nincsen tökéletes jogállam, tehát nyilvánvalóan a francia jogállami működésen is még lehetne kicsit javítani, meg a német jogállami működésen, és valószínűleg a dán meg a svéd jogállami működésen, megint nem fogom felsorolni a további 23-4-5 Európai Uniós tagországot, de az ég egy adta világon semmi probléma nincsen a magyar jogállami működéssel. Most a ti választási pamfletjeitek, a mindenféle magukat civilnek mondó szervezeteknek a mantrái, azok köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Én többek között azért is örülök, hogy tegnap ez a döntés született az Európai Néppártban, mert végre lesz 3 európai politikus, akiket nem a balliberális médiában megjelenő ostoba cikkek fogják érdekelni őket, és az alapján próbálnak következtetéseket levonni, hogy mi van Magyarországon, hanem a tények fogják végre őket érdekelni. Jöjjenek el, nézzék meg.
Engedjétek meg, hogy félbeszéljük.
Muszáj csak annyit mondjak, hogy az Európai Parlament 2/3, 2/3 többséggel elfogadott a magyar jogállamiságról szóló olyan jelentést, amit Weber úr is és a néppárt nagy része is megszavazott. Ez nem balliberális mantra, nem civil szervezetek véleménye alapján, hanem több mint 200 képviselő munkája, 5 bizottság munkája, köztük olyan bizottságoknak is, amelyeknek néppárti vezetője van. Ennyit erről. Oda kéne visszatérni, és én egyenként fogom elővenni annak a jogállamisági vizsgálatnak a 12 fejezetét, a szociális kérdésektől kezdve egészen az alkotmányos rendszer lebontásáig, és azokat kell majd végigelemezni a következő időszakban a Bölcsek Tanácsának.
Én nagyon szívesen részt veszek egy ilyen beszélgetésen, mert végre, még egyszer mondom, a indulatos politikai mantra helyett a tények is számíthatnának. Én azt tudom mondani, hogy most egy pillanatra feledkezzünk el azoktól, akik egyik kedvenc európai parlamenti képviselő nőd nevét viselő jelentést megszavazták, és nem magyar EP képviselő. Magának ennek a elfogadott dokumentumnak a műfaja, az egy politikai pamflet. Nem egy az objektív tények alapján ítéletet hozó Európai Uniós intézmény, mondjuk az Európai Bizottság, vagy az Európai Bíróságnak a dokumentumáról van szó, hanem egy politikai testületről, ahol politikai vélemények fogalmazódnak meg, és nagyon sokféle módon voltak érdekeltek ebben a Magyarországot elítélő politikai dokumentumnak az elfogadásában. Én csak egyetlen egy dologról szeretnék beszélni. Szerintem a hazaszeretettel nem fér az össze, hogy ezt a jelentést ti megszavaztátok. Ez nem fér össze. Ez nem fér össze a hazaszeretettel. Az egy duma, az egy izgalmas, kreatív, meg grafikai cucc, hogy nem tudom mi, haza, szeretet, Európa, mi a szlogenetek.
Megtanultad jól, pontosan ez.
Azért, mert engem például érdekelnek a tények. Tehát mert odafigyelek az MSZP-nek a dolgaira is. De a helyzet az az, hogy egy politikus esetében, aki döntési helyzetben van, nem lényegtelen, hogy mit mond, de mindennél fontosabb, hogy hogyan cselekszik. Nem lényegtelen, hogy te mit mondasz, de mindennél fontosabb, hogy hogyan cselekedsz.
István, mielőtt,
a magyar emberek érdekével szemben ezt a Magyarországot elítélő politikai pamflettet megszavaztad. Ez számomra elfogadható.
Ez meg a legsúlyosabb rágalom, amit a szeptembertől kezdve a nyakamba zúdítottatok. Nem véletlen, hogy oly mennyiségű fizikálisan is fenyegető támadást kaptam szeptember-októberben a híveitektől, mert hazaárulónak nevezni azt, aki azt gondolja, abban hisz, hogy a hazájának az érdeke, hogy helyreálljon a jogállamiság, és hogy ne egy illiberális, felfoghatatlan, de a demokráciától messze lévő rendszerbe kelljen leélnie a gyermekeinknek az életét, ez a haza szeretete és képviselete, és nem hazaárulás. Tehát ezt most is azt mondom, ha holnap kellene megszavazni, holnap is megszavaznám a magyarság érdekében, nem csak az én gyermekeim, hanem bárkinek, akik itt ülnek, a családja érdekében.
Köszönjük. Hagy elavítsanak fel egy következő témát, ami Manfred Weber piros lapját taglalja. Ugyanis az Európai Néppárt csúcsjelöltje kidolgozott egy javaslatot, ami szerint az EU-s pénzeket jogállami normákhoz kötnék.
A szitu érdekes, mert ugye kénytelen Weber urat támogatni a Fidesz is. Orbán Viktor az Európai Bizottsági csúcsjelöltként. Miközben az elmúlt egy évben más se hallottunk, hogy minden ilyen felvetés, amely valamilyen módon a jogállamiság problémáit összefüggésbe hozza bármilyen uniós támogatás kifizetésével, hát ez maga volt a felfoghatatlan Európát és Magyarországot eláruló felvetés. Akkor is, hogyha mondjuk én mondtam ilyet, vagy akkor is, hogyha éppen Timmermans, az Európai Szocialisták csúcsjelöltje mondott ilyet. Tehát az, hogy Webernek van egy ilyen programja, az egy érdekes helyzet elé fogja állítani az Orbán kormányt. Támogatom a javaslatát. Nekem majdnem mindegy, hogy milyen végső döntés lesz, milyen döntést hoz majd az európai intézményrendszer, de hogy az nem megengedhető, hogy egy Európai Uniós tagállam fityet hányjon az alapszerződésre, és egyébként a jogállamisági kritériumokra, ez tuti. Tehát támogatom ezt a piroslapos kezdeményezést.
Három dolog nagyon röviden. Egyrészt eddig nem voltam birtokában annak az információnak, hogy futballbírói ambíciói vannak a Európai Néppárt csúcsjelöltjének, de ez a sárga-piros lapos javaslat, ez ezt a titkolt gyermekkori álmát.
Van zöld lap is, ennyibe.
Az akkor az amerikai futball iránt is ilyen nosztalgiával tekint. Szeretném azt világosan mondani, hogy jelen pillanatban a Fidesz tagjai sorába tudó Európai Néppárt, annak is a frakciója több alkalommal azt a döntést hozta, hogy nem támogat olyan túlzó baloldali radikális elképzeléseket, amelyek az úgymond jogállamisági eljárás és az Európai Uniós fejlesztési források kifizetésének az összekapcsolását jelentik. Tehát szeretném azt mindenféle bántó szándék nélkül tényszerűen megjegyezni, hogy minden Európai Néppárthoz tartozó politikus, aki ezzel ellentétes álláspontot képvisel, az Európai Néppárt által közösen elfogadott állásponttól eltérő álláspontot képvisel. Tehát az Európai Tanács az jelen pillanatban működtet egy olyan rendszert, szeretném hozzátenni, hogy ezt az Európai Tanácsban a magyar kormány támogatta, amelyik objektív kritériumok alapján egyszerre egy időben valamennyi Európai Uniós tagországban a jogállamiság állapotát azt próbálja feltérképezni. Minden ilyen felmérésben Magyarország, a médiaszabadság, a bírói függetlenség, az alapvető emberi jogok érvényesülését tekintve az Európai Unió tagországainak első harmadában annak a végén szerepel. Tehát érdekes módon, hogy objektív mérce alapján vizsgálják Magyarországon a jogállamiságnak az állapotát. Ott mindig a legjobb, aztán túldás, de közvetlenül a legjobbakat követő pozícióba kerül a Magyarország, amikor indulatos politikai állítások fogalmazódnak meg, akkor pedig hogy nem, nagyjából 2-3 hetente Magyarországon eltemetik
de a jogállamot. De akkor miért féltek a jogállamisági vizsgálattól és annak a következményeitől?
Én ezt a tesztoszteron politikát egyszer is mindenkorra szeretném befejezni, hogyha valaki valamivel nem ért egyet, akkor egy ilyen szinte már ilyen pumaszagú férfiasságtól vezettetve a félelem, gyávaság, teljesen ostoba és oda nem illő kategóriáit mondjuk. Az a helyzet, még egyszer mondom, hogy pofára ítélkezés. Ráadásul politikai testület, politikai pamfletjében kimondott ítélet, aminek egyébként még jogi relevanciája is lehetne, ez a jogállamiság legalapvetőbb elveivel ellentétes. Hogyha objektív mércék alapján egyébként arra hivatott Európai Uniós testületek értékelik az Európai Unió egyes tagországainak a legkülönbözőbb területen nyújtott teljesítményét, mondjuk például a gazdasági teljesítményt, Magyarországot érintő Európai Bizottsági felmérést ma hozták nyilvánosságra, és kis túlzással agyomba dicséri az Európai Bizottság a magyar kormány és Magyarország gazdasági teljesítményét. Hogyha ennél kritikusabb lett volna, akkor sincsen semmi baj, mert objektív mércék alapján végeznek el egy felmérést. Én azt gondolom, hogy a pofára ítélkezés és egy politikai ítéletet objektív, uniós intézmény által meghozott döntésnek beállítani, az továbbra is elfogadhatatlan.
Imádom a körmondataidat. Egy kérdés volt, kaptál egy kérdést, hogy támogatjuk-e, én is megkaptam, én jeleztem, hogy támogatom ezt a bizonyos Weberi javaslatot. Támogatja-e a Fidesz ezt a Weberi javaslatot?
Ebben a formájában nem.
Ebben a formájában nem. Hogyha Weber, mint csúcsjelölt, a porondon marad, hiszen ő lesz a csúcsjelölt. Kampányolni fogtok-e Webernek a következő 2 hónapban, az Európai Néppárt csúcsjelöltjének, akinek egy olyan nagyon fontos programpontja van, amit ebben a formában nem támogattok?
Az Európai Néppárt csúcsjelöltje Manfred Weber. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, támogatjuk az ő kampányát. Leginkább azzal tudunk segíteni, hogyha minél több mandátumot szerzünk, ebben nagy segítségünkre vagytok, hogy minél több mandátumot tudjunk szerezni, tehát innentől kezdve az bizonyosra vehető, hogy 1, 2, akár 3-mal több fideszes képviselő fog az Európai Parlamentben dolgozni. Az a helyzet, hogyha a választás eredményét követően a Fidesz újabb jó szereplésének köszönhetően az Európai Néppárt marad a legnagyobb európai parlamenti frakció, és a mi csúcsjelöltünk lesz az Európai Bizottság elnöke, akkor bizonyosan az Európai Bizottság elé a legkülönbözőbb témákat érintő javaslatait be fogja majd nyújtani, és az Európai Bizottságban kell majd egyetértésre jutni, és nyilvánvalóan a maga szakmai észrevételeit a magyar biztos is meg fogja fogalmazni.
Ugyanez vonatkozik az Európai Ügyészségre?
Nem vonatkozik, az Európai Ügyészség az a magyar alkotmány rendelkezései értelmében egy olyan intézmény, az Magyarország nem csatlakozik.
Na ez kedvenc mondatom volt tennap a miniszterelnök sajtótájékoztatóján, amikor egy külföldi újságíró föltette a kérdést, hogy hajlandó-e Magyarország meggondolni az Európai Ügyészséghez volt csatlakozást, és a magyar miniszterelnök azt válaszolta, az alkotmányunkba bele van írva, hogy nem, tehát mi nem tudunk ezzel mit csinálni. Tehát az alkotmányt módosítani ti tudjátok, illetve hát tudnánk együtt is a parlamentben. Nem kéne mégiscsak megmondani az Európai Ügyészséghez csatlakozást?
Az a helyzet, hogy az alkotmányban éppen azért van ez a rendelkezés, mert szemben azzal a meggyőződéssel, hogy az Európai Unió az úgy működik jól, hogyha újabb és újabb a nemzeti szuverenitás kérdéskörébe és hatókörébe tartozó jogköröket az Európai Uniós intézményekre átruháznak a tagállamok, ez egy ostoba elképzelés. Az Európai Unió a lisszaboni szerződésben rögzített, közösen az Európai Unió tagjait jelentő országok nemzeti szuverenitási jogkörébe tartozó kérdések azon részében, ahol közösen gyakorolják a jogkört, ott sem tud eleget tenni a feladatának. Folyamatosan arról beszéltek, hogy hogyan kell egyébként szorosabbá tenni ezt az együttműködést abban a helyzetben, amikor évek óta ott toporog Bulgária és Románia, hogy a Schengen övezet tagja lehessen, és nem képes az Európai Unió két normális, tisztességes kelet-európai országot a Schengeni övezetbe beengedni. Teljes képtelenség, hogy ebben a helyzetben újabb és újabb jogkörök Európai Unióhoz telepítéséről gondolkodjunk. Ez a világos álláspont húzódott meg az alkotmány megfogalmazása kapcsán, hogy az Európai Unió az egy olyan intézmény, amelyik a büntető eljárások kapcsán a vádhatósági jogköröket illetően nem alkalmas ilyen jogköröknek a gyakorlására.
Nem arról van szó, hogy nem akartok Polt Péter felett, nem akartok semmilyen más hatóságot, aki egyébként István, a vádat tudná képviselni.
Te elolvastad az Európai Ügyészségre vonatkozó jogszabályt?
El.
Köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, reméljük egy másfél-két hónap múlva találkozunk, és köszönjük vendégeinknek is, hogy elfogadták még egyszer a meghívásunkat. Jó meccsnézést mindenkinek, jó éjszakát, sziasztok!
A vita végére valószínűleg nem sokan lehettek azok, akik úgy érezték, hogy az eredeti álláspontjukhoz képest hajszányit is elmozdultak volna a vendégek. Amiből annyi vigasztaló azért van, hogy talán távolabb sem kerültek egymástól. A mai műsort Vicsek Ferenc szerkesztette, köszönöm a figyelmet.
Leletek. Gondolattöredékek a közelmúlt eszmecseréjéből, szakmai közösségek vitáiból, tematikus pódiumbeszélgetésekből, a tudományos és közéleti konferenciákon rögzített előadásokból. Civil leletek. Szövegtöredékek a frissen feltárt összefüggésekből, szakmai elemzésekből, közösségi javaslatokból. Vág András és Vicsek Ferenc sorozata.